Felesége sohasem várta meg. 8 órakor eloltotta a lámpát, lefeküdt. Gyakran 2 napig sem találkoztak. István díványon aludt a dolgozószobájában, meg se gyújtotta a villanyt, sötétben vetkőzött le, fülére húzta utazó takaróját, és elaludt. Még látni se szerette szobáját. Egy éjszaka alig, hogy elszundított, kopogást hallott ajtaján. Meggyújtotta a villanyt. Vilma nagyon sápadtan és ijedten állt az ajtóban. Kelj föl, kérlek, Istvánka kisi lázas. Mi baja? Köhög. Már este se vacsorázott. Biztosan meghűlt, mondta István, és kidörzsült a szeméből az álmot. Adjatok le neki valamit. A divány szélére ült, lassan öltözködni kezdett. Ez alatt az asszony bement a gyerek szobába, onnan halvány sírás hallatszott. Lábújhegyen jött vissza. Elaludt, szólt csöndesen. Nem akartam megmérni a lázát. Majd reggel. Mondtam, hogy kis meghűlés. Ebben az időben minden gyerek köhög. De olyan forró, mondta Vilma. Hát igen, lánza van. Reggel semmi baja. Azt hiszed? Kérdezte a nő, és ekkor idegeskedni kezdett. Én úgy félek, hogy valami baja lesz. Hívjunk ide valakit, kedvesem. Talán telefonozzunk orvosért. Most? Most. Hány óra? 2:30. István a telefon fölé hajolt álmosan és kimerülten, vagy 5 percig várt, a központ nem jelentkezett. Aztán a villára tette a kagylót. Senki se jön ide ilyenkor, mondta. És csak nem nevetteted ki magad? Ha minden náthás gyerekhez orvost hívnának, és vonta vállát, éjszaka 2:30-kor, és mosolygott. Az asszony is mosolygott. Valahogy megnyugodott. Nem adott be orvosságot, nem kötött rá borogatást, mint szokta, mert nem akarta bolygatni. Az is eszébe jutott, amit egyszer hallott, hogy az alvás a legjobb orvosság. Ezt egy orvos mondta. István reggel 9-kor ijetten kapta fel fejét a párnáról, és az órára nézett. Elkésett. Csak annyi ideje maradt, hogy a küszöbön pár szót váltson feleségével, és érdeklődjön a kicsike állapota iránt. A gyerek elég nyugodtan aludt. Reggelre pár szem cseresznye befőttet is evett, de azért jó lenne, ha beszólna orvosért. Talán az egyetemi tanárhoz, aki kezelni szokta. Majd egy órai késéssel érkezett a hivatalába. Itt sok munka várta, azt talán halommal álltak az akták, folyton csapódott az ajtó és csöngött a telefon. Délután 2 órakor az utcán jutott az eszébe, hogy orvosért kellene menni. Rákiáltott egy kocsisra, de az nem állott meg. A másik kocsi sem, a harmadik sem. Úgy látszik, nem eléggé tekintélyes. A kocsisok rá se figyelnek, pedig a zászlócskájuk nincs lecsavarva. Nem visznek utasokat. Elcsüggesztette a kudarc, és az erélytelensége miatt szégyenkezve gyalog indult a tanár lakása felé. De aztán úgy döntött, előbb hazamegy, megnézi a gyereket. Hát, ha már nem is szükséges orvos. A tanár ilyenkor úgyis még a klinikán rendel, hiába keresné fel személyesen. Otthon az asszony éppen egy orvosságos üveget bontott fel. Hát elhívtad a tanárt? Nem. Gaspareket. Gaspareket? szólt István csodálkozva. Nem haragszik? Dehogy, nagyon szíves volt, azonnal átjött. Kasparek velük szemben lakott egy régi házban, melynek kapuján fekete táblán állott nagy aranybetűkkel Dr. Kasparek Artúr, az összes orvosi tudományok tudora. Kövér, igen tekintélyes férfiú volt, maglegény, közel az 50-hez, akit a környéken általában szerettek, és sokan kis történeteket tudtak mesélni, hogy mentette meg hozzátartozóikat ebből vagy abból a nyavajából. A Pék például az utcában örökké hálás volt neki, mert egyszer fejfájását elmulasztotta egy jó erős porral, melynek nevét nem mondta meg. Kalmár, a szemben levő fűszerkereskedő, aki szintén nagy tisztelője volt, vevőinek mesélgette, hogy Kasparek egyszer csak forró vizet rendelt neki, és meggyógyult. Pedig olyan nátvás volt, hogy Kasparek be se jött a szobába, csak az ajtóból nézte őt meg. Általában kedvelte a régi jó házi szereket, a különböző teákat, a meggyűlt újra a mézet, melybe sót és vöröshagymát kevernek. A torokfájósoknak pedig azt tanácsolta, hogy éjjel kössék körül nyakukat harisnyájukkal. Orvosi körben sem titkolta ezeket a sajátos nézeteit. A tapasztalat minden. Ha szakkérdésekről esett szó, szórakozottan és zavartan csak ennyit mondott. Elmélet. Bizalmas társaságban, szivarszónál és bornál azonban egészen nyíltan kifakadt. Újabb elméletek, hajtott fát sem érnek. Mi öreg doktorok tudjuk, hogy mi kell. És röhögött vastag szájával. Vidékről került föl, ahol 10 évig körorvoskodott, állítólag egy botrány miatt, és bár sok mindent meséltek róla, többek közt azt is, hogy a baktériumokban egyáltalán nem hisz, mert, mint mondta, soha se látta őket. Budapest legjobb helyén kinyitotta rendelőjét, és pár év alatt jó névre, nagy vagyonra tett szert. Külön fogatja volt, 2 pompás lóval. Esténként ezen hajtatott el egy körúti kávéházba is, szabad idejét itt egy asztaltársaságban töltötte, melyet vidámnak és ötletesnek tartott, de azon kívül is szükségesnek érezte, hogy megjelenjen praxisa érdekében. Átlapozta a képes újságokat, elolvasta a vadász és versenylapot, aztán leült kártyázni szerény polgári alapon. Szájából Virginia lógott. Ez az asztaltársaság ősz felé átalakult vadásztársasággá, ahol Kasparek nem megvetendő sikereket ért el, mert jó lövő volt. Ekkor pár napra helyettesítette magát egy kartársával, vízálló csizmát öltött, hátára 2 csöves puskát csapott, oldalára kulacsot, tiszta törköly pálinkával. Sok nyulat lőtt. A prédából még a pácienseknek is jutott. Télen cobolyprémes bundát viselt, nyáron sárga, nyers sejemruhát, melyhez volt egy hasonló szövettel bevont, elől-hátul lehajló sisakja, úgyhogy benne úgy festett, mint valami tűzoltó főparancsnok. Vörös, görcsös, pattanásos orra messzire világított. Ha végigment az utcán, jól végzett munka után, sorra köszöntek az emberek, és assatották a háta mögött. Az orvos. Ő volt az orvos. Gyakran lehetett ilyesmit hallani. Miért nem viszik Kasparekhez? Látta már a Kasparek? És mikor valaki meghalt, azt mondták tisztelettel. Kasparek se tudott segíteni. A betegek környezetével hosszan és szívesen elbeszélgetett, különösen a politika fontosabb eseményeiről, mert a kerületi politikában tevékeny részt vett, és társadalmi kérdésekről, melyekről mindig tudott egy-két találó megjegyzést tenni. Zsebében ezüst dobozban színes cukrokat tartott a beteg gyermekeknek, és arany óraláncán volt egy arany iróntartó, melyet lecsavart, és a kis pácienseknek átnyújtott játszani. Eddig csak egyetlen egyszer hívták még át, mint szomszédot, évekkel ezelőtt, mikor a kisfiú hirtelen megbetegedett. Közte és István közt félreértés támadhatott, mert azonnal kifizették, és azóta megszakadt köztük minden kapcsolat. Szóval nem haragszik, ismételte István, még mindig csodálkozva, de örvendve, hogy egy társadalmi kellemetlenségtől megszabadult. Azt hittem, és mit mondott? Semmit. Ágyban kell maradnia. Na látod, remélem ért hozzá, jegyezte meg az asszony. Annyit minden esetre, mint a többi. Olyan közel van, szólt Vilma, akármikor átjöhet. Igen, tette hozzá István. Majd meglátjuk. Múltkor dicsérték. Nagyon szorgalmas ember. Ementek a gyerekszobába, mely a déli világosság elől el volt függönyözve, úgyhogy bent alig lehetett látni. Istvánka hálóságya mellett ült, vizes tálak borogatások közt a német lány, aki a betegség hírére azonnal betegápolóvá változott. Folyton a kisfiú mellett ült, tiroli népdalokat dúdolgatott neki. Most panaszkodott, hogy a gyerek forró. Istvánka mozdulatlanul feküdt a homályban, kezében a színes kockát szorongatta. Az apja megcirógatta arcát. Elég melegnek találta. Lázas, mondta. Náthalász, felelt az anyja, múltkor is lázcsillapítót írt neki az orvos, de ezt elfelejtették megcsináltatni. Csak este hozta haza a cseléd a gyógyszertárból. A portól a gyermek elaludt. Reggel ismét változatlan volt az állapota. Gasparek kétszer látogatta délelőtt és este felé. Biztos fellépése megnyugtatta a szülőket, akik most csöndesen éltek, a betegség háttérbe szorította a válás gondolatát, csak a legközvetlenebb dolgokkal foglalkoztak. István már délután otthon volt. Ekkor Vilma elment sétálni pár órára. Előbb azonban megigazította a kisbeteg párnáját, kioktatta a német lányt, mikor adjon neki orvosságot és mennyit. Az utcán jobban érezte magát. Látta, hogy az élet nem változik. A villamosok jönnek-mennek, leeresztett függönyök mögött boldog lámpafény sugárzott, és visszatért belé a hit, hogy minden jóra fordul, elfelejtette azokat az aggodalmakat, melyeket a betegszobából hozott magával. Gyula ezekben a napokban erősen készült vizsgájára, sápat volt a sok tanulástól. Egy kertben találkoztak egymással. Csak éppen kezet fogtak. Gyula érdeklődött a fiú állapota iránt, és narancsot vagy kis csokoládét küldött neki. Istvánt ekkor nevezték ki osztályvezetőnek. Kisebb szobájából, mely a mellékfolyosóra nyílt, beköltözött egy utcára nyíló, tágas, kétablakos terembe. Hosszú évek sóvárbecsvágya teljesült be. Úgy érezte, csak ez volt a baja. Mohón esett munkájának a kényelmes új környezetben, ahol önálló hatáskörrel rendelkezett és alkalma volt, hogy tettereit is kimutassa. Nem kellett fogadnia mindenkit, mint eddig. A párnázott ajtó előtt szolga ült, aki előbb bejelentette a látogatókat, az íróasztalnál széles szőnyeg terült el, és két telefon állott rajta, egy házi és egy városi. Hogy egyedül maradt, rágyújtott az egyiptomi cigarettára, és hátradőlt a székében. Élvezte a férfikor szomorú diadalát, a hatalmat. A válás után való élet célját csak most látta, nem házasodik meg többé, hanem a munkának él. Új korszak várt rá. Örömét csak azt tompította, hogy kisfia még mindig nem lett jobban. Hogy van a gyerek? Kérdezte este, amikor hazajött. Isten tudja, felelte Anna, aki a virrasztástól egészen megvékonyodott, ideges lett. De nem komoly a betegsége? Nem hiszem, szólt a német lány. A Mitchell világított szoba sötét sarkába állt, és nem lehetett látni, hogy a szeme vörösre van sírva. Egy széken ült, a másik sarokban Vilma, aki most megszólalt. Egész délután aludt. Ez a fő, tette hozzá István. Ki kell aludni a lázát? Szorgalmasan adták neki az orvosságot, melyet Gasparek írt, más nem tehettek. Éjjel rendes időben lefeküdtek, a virrasztás céltalan lett volna. Anna senkit se engedett az ágyhoz, pedig már két napja csak ruhástól aludt. A kis beteg éjszaka gyakran ivott vizet, sírva ébredt fel, jajgatott. Anna éles és egészséges hangját lehetett hallani az üvegajtón keresztül.
Trink! Na, so trink! Tröpfel, mein Katzel! Erre a gyermek nyöszörgött, valamit beszélt álmosan, mint ha vitatkozott volna vele, és nem akarná hallani hangját.
A szülők felültek ágyukban.
Semmi.
Nyugtatta meg Istvánt Vilma, vizet ivott.
Már elaludt.
A doktor mindig ugyanazt ismételte. Felsorolta az étlapokat, melyeket még az egyetemen tanult, és azóta sem felejtett el.
Húsleves, lágyra főzött tojás, és lanyha meleg italok.
Vagy változatosságból új ételt ajánlott, megengedte például, hogy a tejberést csokoládéreszelékkel, fahéjjal vagy porcukorral hintsék meg. Az anya szeme felragyogott, mert a változástól valami lényeges javulást remélt. De a gyerek az új ételt sem ette meg. Gasparek erre a gyomorrontás mellett foglalt állást. Helyeselte, hogy a gyermek nem eszik, legalább jól kikaplalja magát. Istvánka délután nyöszörögni kezdett, és egyik oldalról a másikra vetette magát. A színes kockát kiengedte kezeiből, melyet addig makacsul szorongatott. Se enni, se inni nem akart. Most a gyerekszobában sokkal világosabb volt, mint egyébkor. István jól láthatta arcát. Orra alatt egy kicsiny, egész kicsiny vörös pörsenés volt, valószínűleg a láztól. De mikor ezt megpillantotta, rendkívül megijedt. A gyerek arca a pattanástól idegenszerű és különös volt. István Gasparekhez ment, hogy áthozza a fiához. Az orvosék éppen ebédeltek. Gasparek maga nyitott ajtót nyakában egy asztalkendővel. Bevezette őt az ebédlőbe, ahol az asztalnál valami tizen ültek, ősz apja és anyja, testvérei és rokonai, akiknek ő kereste a kenyeret. Ez a család híres volt arról, hogy milyen jól evett. Sonkák, kolbászok lógtak éléstárokban. A nők befőtteket készítettek. Az őszi napon a verandán most is óriási üvegekben savanyodtak kapor között a halványzöld uborkák. István leült szórakozottan. Nyomban tányért tettek elé, és megkérték, tartson velük. Rátekintett az asztalra. A nagy húsos tálon egy rostélyos maradványai hevertek, hideg, megfagyott zsírban, csontok és koloncok. Hozták a másik fogást, a mazsolás teljes rétes. Gasparek még néhány tréfás szóval megvigasztalt az aggódó apát, vett a teljes rétesből, és később még kétszer kérte magához a tálat. Majd pipára gyújtott, mert szenvedélyes dohányos volt. Erről nem tudott lemondani. Piszkálgatta a dohányt, keze is befeketedett, de a pipa mégse akart égni. Erre letette. Aztán magához vette ezüst dobozát, melyet sohasem felejtett el, mikor gyermekes házhoz ment. Megtöltötte cukorral, felcsatolta az aranyirontartót, és átsétált Istvánnal a kisbeteghez. Szokása szerint hangos hahotával lépett be a szobába, mert büszke volt, hogy a gyerekekkel tud bánni,
Székre dobta felöltőjét, és az ágy mellé ült.
Kis huszár, mondotta a fiúnak. Mi újság? Nézd, a doktor bácsi hozott neked valamit.
És kivette kis ezüst dobozát.
Ebben madár van, ha kinyitom a födelét. Azonnal elrepül.
A gyerek nem figyelt rá. Közönösen süppett a párnák tollaiba, és lihegett. Anna elfordította a fejét, úgy sírt.
Várj csak, kis lurkó!
Folytatta valami kellemetlen nevetéssel.
Van itt egyéb is!
És lecsavalta az arany irontartót.
Látod, ez itt trombita. Trá, trá, trá.
Kiabált, úgyhogy visszhangzott az egész ház.
Egy, kettő, kis katona, egy, kettő. Trá, 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 trá.
Istvánka nem törődött vele. Gasparek meggyújtotta a lámpát, és húsos arcát oda tette az arca mellé. A gyerek most megijedt. Lázálmában borzasztó lehetett ez a nagy idegen ember, amint kemény, erős testével föléje zuhan, ismeretlen céllal. Jaj! Kiabált és kezecskéjét maga elé tartotta.
Jaj! Micsoda katona lesz belőled?
Feddette Gasparek, aki csak érintette homlokát és megállapította, hogy kissé lázas.
Egy kis meghűlés,
ismételte, mint rendesen. Nem gyomorrontás?
Az is lehet, tette hozzá nyugodtan. Ágyban kell tartani a kis kópét, és ha mozog, meg kell fogni mind a két kezét. A vére kisé össze van csomósodó, megsűrűsödött a melegtől, pár nap múlva semmi baj, ugye, kis huszár?
A kis huszár azonban semmit se felelt erre. Hogy a szülei kikísérték az ajtóhoz, riadtan nézett utána, és boldog volt, mikor egyedül maradt Annával, aki még beszélni se tudott vele. Olyan furcsán lélegzik, mondta Anna este felé. Hallgatóztak mind a hárman, és átküldtek Gasparekért. A doktor bácsi kinevette őket. Ők is nevettek, hogy olyan elfogultak. Hiába, ilyenek a szülők. Hajnalban azonban már nem nevettek.
Nem kap levegőt,
sikoltott Anna. Ez a gyerek fuldoklik, sírt az asszony. Azonnal menj Gasparekért. A tanárt hozom, szólt István, és már indult. Reggel 6 óra volt. Idegesen szaladt az úton, a hideg őszi ködben, míg mindenki aludt, villamosok se jártak. Jól esett a futás, mert elfáradt bele. Nyugtatta idegrendszerét, lelkiismeretét, hogy mindent megtett, ami tőle telt. A tanár még aludt. Egy öreg takarítónő, aki ajtót nyitott, bizalmatlanul fogadta, és hallani se akart arról, hogy felkeltse a méltóságos urat. István ezekre a szókra, hogy méltóságos úr átlátta kérése túlzott voltát, helyet foglalt a várószobában, ahol nézte szobrokat, képeket, olvasta a fürdői járjegyzékeket.
San Remo, Nizza, Karlsbad.
Milyen kívánatosnak tűnt fel most a világ, a tenger, a kényelmesen berendezett nemzetközi szálloda, az egészség és az élet. Végre 7:30 megjelent az ajtóban a tanár. Kocsiba szálltak és hazahajtottak. A tanár, öreg, szakállas, nyugodt úr fejbólintással üdvözölte feleségét, és bement a beteghez. Egyetlen szót se szólt, a dajkával az ablakhoz vitette a kisfiút, kanállal megnézte torkát. Arca, mely előbb még közönyös volt, egyszerre elsötétült attól, amit látott. Mintha a korkép lefotografálódott volna oda.
hiszen, mondta fölháborodva, aztán elharapta a szavát. A tanár letette a kanalat, majdnem durván utasította a Dajkát, hogy fektesse vissza a gyereket. Ki a kezelő orvosa? Szólt eltitkolhatatlan indulattal. Ez kezdett valamit mondani, de ismét fékezte magát. Átküldtek Gasparekhez, de ő se volt otthon, őt is egy nagyon súlyos esethez hívták. A tanár oltótűt vett elő, beoltotta a kisfiút, leült az ágya mellé. Végtelennek tűnő percekig vizsgálta a beteg ütőerét, hallgatta szívét. Jobban van? Kérdezték. Nem felelt, hanem felkelt, újra megtöltötte a fecskendőt, várt. Egy negyed óráig maradt az ágynál, aztán a másik szobában levelet írt a házi orvosnak, meghagyta a szülőknek, mielőtt idejön, azonnal lépjen érintkezésbe vele. Apa és anya dermedten állt a szobában. Sípoló légzést és köhögést hallottak. Szerették volna befogni fülüket. Gasparek délfelé érkezett. Nézte a beteget, és vállat vont. Most ő sem szólt semmit. Mintha aludna, mondta Anna. Kicsit horkol. Talán jobban lesz, rimánkodott az anya, és Gasparekra nézett. Gasparek orvosi méltóságába burkolózott, elzárkózott minden felvilágosítás elől. Nem szabad elvesztenünk a reményt. Szólt, mint ilyenkor mindig, mert ezt a képet már ő is nagyon jól ismerte. Meglehetős bonyolult esettel állt szemközt, és kimondott egy hosszú latin szót. István öntudatlanul kiment az utcára, ide-oda járkált, benyitott egy játékosboltba, ott becsomagoltatott egy rugóra járó paprikajancsit, mely a dobozból egy gomb megnyomására kiugrik. A bolti kisasszony résztvevően tekintett utána. Itten akárcsak a gyógyszertárban ismerik a beteg gyerekek szüleit, akik könnyektől részegen dadogják el, mit óhajtanak venni. Hogy hazafelé futott, feltekintett az első emeleti ablakokba, melyekre épp úgy függöny borult, mint előbb. Megkönnyebbülést érzett, mert valami borzasztót várt, valami egész lehetetlen változást. Nyitott ablakokat, melyből kétségbe esett kiáltások hallatszanak, olyan hírek, melyeket nem tudott volna elviselni. A paprika Jancsit a német kisasszony felhúzta. Hallani lehetett, amint kattogott a rugó, és kiugrott a báb. Schau her, mein Katzel, mondta Anna, de, mint hogy Istvánka nem figyelt rá, félretette az asztalra. Sokáig semmines se hallatszott. Anna sem mozgott, az anya ölbetett kezekkel figyelt. István az ablakból nézte az utcát, a szemben levő fűszerkereskedést, mely fölé ez volt írva, Kalmár és társa. Izgalmában arra gondolt, hogy csak Kalmár urat ismeri, aki most is ott állt a boltajtóban, egy zsák fehér száraz bab mellett, és hajlongva köszöntötte vevőit. Vajon ki lehet a társa? Ilyenek jutottak eszébe, és összefüggéstelenül hangosan kimondta ostoba gondolatait. Kezét ellepte a hideg izzadság. Istvánka haldoklott. Kis könnyű haláltusáját vívta a nagy-nagy halállal, mely egyaránt töri le a 3 éves gyereket és a 70 éves aggastyánokat. Fél óra múlva aztán meghalt.
Csöndesen és szeliden feküdt az ágyon Istvánka, akiből nem lett se huszár, se tüzér, amint Gasparek doktor bácsi mondta, csak egy kis 3 éves halott. Arca azonban megváltozott. Kis orra megnyúlt, ami kifejezését komolyabbá tette. Homloka domborúbbnak látszott, mint életében. Általában olyan jelentékeny lett, mint egy felnőtt. Orra alatt még mindig ott égett a piros pörsenés. De lassanként az is halványodni kezdett.